A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Románia gazdasága technikailag recesszióba került, miután a bruttó hazai termék a GDP két egymást követő negyedévben is csökkent. A kilátások pedig továbbra is nehezek. Románia gazdasága 2025 negyedik negyedévében reál értékben 1,9%-kal csökkent a harmadik negyedévhez képest. Ezt megelőzően pedig 2025 harmadik negyedévében a GDP reálértékben 0,2%-kal csökkent az előző negyedévhez képest. A román gazdaság tavalyi alakulásáról, az idei kilátásokról, inflációról, a hiánycsökkentő intézkedések hatásáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász, egyetemi oktató, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Mit jelent a mostani technikai recesszió Románia gazdasága szempontjából, illetve mi ez a technikai recesszió, egy újfajta gazdasági kifejezés? Én még eddig nem hallottam.
Viszonylag új, én közgazdászként, amikor először hallottam, akkor elkuncogtam magam, és...
Én is azt tettem most.
És... szinonimaként értelmeztem, nem tudva akkor, hogy mit jelent, mint hogyha mondjuk egy páciens agyhalott lenne, tehát hogy a technikailag halott az illető, de mondjuk jogilag vagy egyéb erkölcs meg egyéb megközelítésben nem, de talán egészségügyileg annak minősíthető adott esetben. Nyilván a medicinában származó terminológiát sem ismerem teljesen, de ez a megnevezés nem a legszerencsésebb, hiszen az, hogy technikailag halott, nekem másképp fogalmazva talán úgy tűnik, hogy gyakorlatilag recesszióban vagyunk. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyáltalán nem azt jelenti, hogy valami nagyon drasztikus gazdasági válságban lennénk, és csőd közeli állapot, hanem egy felkiáltó jel, vagy egy figyelmeztető jel a döntéshozók, a politikum, a gazdasági szereplők számára, a befektetők számára, hogy egymás követő két negyed évben, ugye egy évet négy negyed évre osztunk fel, és adóügyi szempontból a tőzsdéken is, meg a nagy nemzetközi piacokon is, meg a cégeket mindig a negyedévi jelentéseik alapján elemzik, így az országokat is, tehát hogy tulajdonképpen egy fél éven keresztül egy adott ország nem produkál, egymás követő két fél évben nem produkál gazdasági növekedést, akkor azt mondjuk, hogy technikai recesszióban van. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy éves szinten abban lesz, és általában ugye a nagy gazdasági mutatókat, például a bruttó nemzeti összterméket, de az inflációt is, meg egyebet is mindig éves szinten számolunk. És ugye, ahogy az egyszerű háztartások szintjén, ugye a költségek meg a bevételek az ott esetben egy évek során, az év során változhatnak, tulajdonképpen az első mutató, ami fontos, az az éves szintű mutató. Nem egy jó dolog, ha van technikai recesszió, de ebből nem érdemes nagyon-nagyon messze menő.
De tudjuk azt, hogy mikor volt az előző technikai recesszió? Mert nekem az az érzésem, hogy...
Sok évvel ezelőtt.
Hogy itt azért manipulálnak megint, ugyanúgy, ahogy beszéltünk, ugye az elmúlt években néztük a statisztikákat, hogy Románia gazdasága legjobban fejlődik az Unióban, mert egyrészt volt honnan fejlődni, meg volt is egyfajta fejlődés, de nincs egy olyan érzése, hogy most bólintott rá a politikum arra, hogy most ki lehet mondani ezt, hogy gazdasági recesszió van? 0,2%, hát ezt simán én azt gondolom, hogy lehet manipulálni. Szóval az, hogy 0,2 vagy 1,2, vagy 0, plusz 0,2 vagy mínusz 0,2, hát az elhanyagolható, azt hiszem.
Egyértelműen lehet manipulálni. Azon csodálkozom, hogy ha manipulációról van szó, hiszen ezeket valamilyen szinten manipulálni, befolyásolni lehet. Részben is lehet az oka, van egy szándékos most időzítés, hogy talán most érdemes ezt a köztudatba bevinni, hiszen nemzetközi szinten sem állnak jól a dolgok, így a a közgazdászok, a szakértők azt könnyen tudják indokolni, hogy egy GDP esetében egy bruttó nemzeti össztermék alakulása valami alaposabb módon, vagy tényleges módon függ az általános geopolitikai helyzettől, és akkor egy adott esetben egy országon belüli rossz gazdálkodás rá lehet fogni egy háborúra, vagy egy recesszióra, ami egyébként nem csak rá lehet fogni, valóban összefüggésben mutatkozik. Sőt, én csodálkozom, hogy most nem követtem teljes mértékben a kormánynak a gazdaságpolitikai nyilatkozatait ebben a témakörben, de tulajdonképpen ez pozitívan is lehetne tálalni, hogy elkezdett működni a reform Romániában, ami nyilván nem igaz, de az, hogy a hatása a gazdasági intézkedéseknek ezt eredményezte, ez egyértelmű, de ezt alapjában véve pozitívumként is lehetne értelmezni, ugyanis a bruttó nemzeti össztermék komponense az állami kiadások is. Tehát, hogyha visszaszorítjuk, most tegyük fel, minden zajlik megfelelőképpen, de visszaszorítjuk az állami szektornak a költségeit.
De ez még nem történt meg.
Ha visszaszorítjuk, akkor de azért a beruházás és a beruházások is benne vannak a GDP számításban. Ugye az elmúlt periódusban azért a beruházások sem történtek meg, mert folyamatosan részben politikai viták miatt, részben ugye lásd az Alkotmánybíróság tegnapi végre valamilyen kérdésben egyértelműen szólt, és valószínűleg az európai uniós pénzek is várhatóan jobban jönnek. Tehát a beruházások egy része elmaradt, és látjuk a gazdasági élet szereplőiről, hogy az állami szektor, a kormány szektorról érkező megrendelések lévén, hogy nem is választási év, emiatt kevesebbek voltak. Emiatt a GDP törvényszerűen csökkennie kell. Tehát valamilyen szinten, ha nem tudsz gazdaság élénkítő lépéseket tenni, akkor a bruttó nemzeti össztermék értékének csökkennie kell törvényszerűen. Uh-huh. És ehhoz képest hogy mire számítunk, ez egy egyelőre kismértékű. 2% alatt van, minden szinte gazdasági mutató még csökken és mutat, 2% alatt van.
Igen, hát hogyha elhihetjük nyilván. Ezek szerint a deficit csökkentő tavalyi kormányzati intézkedések hatása még nem igazán látszik. Nem láttam arról szóló híreket, hogy például az áfa emelés meghozta-e a várt intézkedéseket. Valamikor azt olvastam, hogy hát nem volt látványos az államkasszába befolyt összeg nagysága áfa.
Nyilván nincsenek... Nincsenek erre vonatkozó pontos adataim, pláne nem azok, amelyeket mondjuk a nagy makrogazdasági mutatókat adott esetben kiszámoló közgazdászoknak van. Általában az áfa növekedésből nagyon nehéz megmondani, és nem azonnal, bár pont az egyik a leggyorsabban reagáló mutatók, vagy a gazdaság hatás, azért módosították az áfát egyébként, mert hirtelennyiben reméltek egy nagyobb változást, ami az állami kasszában gyakorlatilag a pénz áramlása vonatkozóan történik. Minden adóemelés egy kétélű fegyver, nagyon nehéz megmondani, hogy milyen eredménnyel zárul. Azt látjuk, hogy az elmúlt hónapokban csökkent a egyes mutatóknál, még egész nagy számok jelentek meg a sajtóban, már nem hivatalos statisztikai adatok ezek, de akár azt mondom, talán a mezőgazdaságügyi miniszter mondta, hogy az élelmiszer fogyasztás 20%-kal csökkent, amit én nem hiszek, legalábbis ezt nem erősítette meg még a Nemzeti Statisztikai Hivatalnak az adatai, de az tény, akár saját magunkon is észlelhetjük, hogy a közvetlen környezetünkben, hogy a lakossági fogyasztás csökkent. És hogyha a lakossági fogyasztás csökken,
ami nem baj feltétlenül.
Hát nem baj, mert ha az esztelen része csökken, de ha eljutunk oda, és remélem, hogy mi nem tartunk itt, hogy a lakosság közepes jövedelemmel rendelkező része valamilyen szinten elkezd nélkülözni, vagy megvonja magától az alap szükségletekhez szükséges termékeket, az a gazdaságra nézve is rossz, meg hát nyilván az adott családra is rossz. De tény, hogy van egy ilyen csökkenő tendencia a fogyasztásban, ami nyilván, hogy cél is valamilyen szinten, hogy azt látjuk több forrásból, több kutatásból, hogy a romániai lakosok az elmúlt fél évben tudatosabban vásároltak, és valamilyen szintű, hát észhez térési folyamat van, nem tudom mennyire ez a nevelés, vagy a sajtóban megjelent híreknek a következménye, vagy egyszer a kényszerítő valóság eredményeképpen picit bölcsebben vásárolunk, bölcsebben költekezünk.
A román gazdaság tavalyi alakulásáról, az idei kilátásokról, inflációról, a hiánycsökkentő intézkedések hatásáról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Bakos Levente közmi oktató. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben a témával kapcsolatos kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok! A gazdasági általános vagy jelen esetben a technikai recesszióból a lakosság csak az életszínvonala csökkenését érzékeli. Kérdésem, hogy a politikum és a magasan képzett szakemberek mit tesznek ennek az elfogadható megoldására, Irona Zsanett. Volt már korábbi években, évtizedekben reformpróbálkozása az akkori kormányoknak, és valóban azt tapasztaltuk, hogy mindig csak a rossz oldalát érezte a lakosság. Megtörténtek a fizetéscsökkentések, megtörtént az adóemelés, aztán mire kellett volna érezni a reformnak, a kormány beleunt, belebukott, felmondtak, és akkor maradtunk a 25%-kal csökkentett béreknél, maradtunk a rossz, vagy a magas adóknál, a fizetésképtelenségnél, és a várva várt reform nem jött el. Most hogyan látja egyrészt politikailag, lesz-e annyi ereje ennek a kormánykoalíciónak, hogy ezeket a reformokat véghez vigye, illetve mit tehetnek Ilona kérdésére válaszolva a politikusok?
Hát a politikusok ezen, szerintem 1980-as évektől, tehát még a rendszerváltás előttől napjainkig legalábbis deklaratíve, én nem, azt a például is mondtam, amire én emlékszem gyerekkorom óta, tulajdonképpen egy folyamatos narratíva az, hogy reformokra van szükség, tehát már 89 előtt erről szólt a politikai kommunikáció, akkor az egypárt rendszerben, és a 89 előtti időkben, vagy 90-es évektől kezdődően Romániai folyamatos reform folyamatnak a része, kisebb-nagyobb sikerrel. Tény az, tehát, hogy nagyon elfogultak kell legyünk, ha azt mondjuk, hogy soha nem változott semmi, vagy sőt ellenkező irányba rosszra mentek a dolgok, sőt az elmúlt napokban megjelen statisztikai adatok is tulajdonképpen abban az irányban mutatnak, hogy vannak olyan mutatók, amelyek biztatnak. Tehát, hogy a politikum szerintem foglalkozik vele az, hogy képes-e, és deklaratív erről beszélek, tehát, hogy minden legalábbis nyilvános megjelenésekben, a nyilvános kommunikációban ez egy folyamatos elfoglaltság. És ezt nem azért teszi, mert jó fényben akarja magát feltüntetni, ezért is, de ez politikai érdek is, hiszen egy elégedetlen választópolgár, egy rosszul élő lakosság, egy olyan elégedetlen társadalmi környezet, az mindenkori kormánynak a létét veszélyezteti. Tehát az emberek kimennek az utcára, és elzavarják a politikusokat. Úgyhogy ezt addig tessék, lássék módon ugyanez a tapasztalat az elmúlt évtizedekben, de valamit próbálnak változtatni. Részben a politikai csatározások miatt egyesek különböző módon képzelik el ezekre a megoldásokat, és akkor sok a vita között gyakran elvész kiöntjük a fürdővízzel a gyereket is. Most is a kormány eléggé kapkodva politikailag próbált, ugye heterogén kormányról beszélünk, próbált gazdaságélénkítő lépéseket tenni, Európai Uniós nyomásra tettek lépéseket, nem túl átgondoltan. Én nagyon szkeptikus vagyok ennek a hosszú távú pozitív eredményeiben, de az, hogy akár az RMDS szinten, hiszen kormánykoalíciónak a tagja, ugye akár a lakossági visszajelzésekre vonatkozóan az adópolitikát próbálja valamilyen szinten adaptálni a lakossági elvárásokkal szemben, vagy a választókkal szemben, tehát a politikusok ezzel foglalkoznak, ugyanakkor ott van a felelősség a kormányon, hogy az országot működtetni kell, tehát nem feltétlenül a pályaszéről bekiabáló hangoskodóknak kell eleget tennie, hanem valamilyen szinten az országot működtetni kell, ezt felelősség teljesen kéne tenni, és nem lehet népszerűtlen tudom én, feltétlenül csak, tehát nem lehet csak népszerűtlenség árán is meg kell ezt tenni. Én ugyanakkor, ha már erről a kényes témáról, vagy érdekes témáról beszélünk, én azt látom, hogy bármennyire kemény indult a mostani kormány, tehát hogy és a megszorításokkal és szigorú lépésekkel, az tulajdonképpen egy reformot nem kezdte el. Tehát, hogy bátrabb a mostani kormány az előzőkkel szemben, hiszen az előző kormányoknak a lagymatag, politizálgató, gazdasági kérdéseket a szőnyeg alá seprő.
Ott még a szándékot sem láttuk.
Igen, meg a szemléket sem. Most legalább annyira eljutottunk a zsák fenekéhez, hogy most már nincs idő, fel kell vállalni ezeket a kellemetlen dolgokat, de és akkor felvállaljuk ezeket a kellemetlen dolgokat, de ezek mindig nem reformok. Tehát az, hogy mindenkinek csökkentjük a fizetését, növeljük az áfát, növeljük az adókat, rányomjuk a közösségekre, a helyi közösségre egyes adóterheknek a nagyságát, úgyhogy az országos szintű költségeket ezáltal próbáljuk megsporolni. Tehát, hogy kötelezzük a helyieket, hogy valamilyen módon termeljék ki a dolgokat, és ugyanakkor nem tudjuk végigvinni a reformokat az, hogy például karcsúsodjon az államapparátus, vagy a speciális nyugdíjak kapcsán, de most ugye most van egy látszat eredmény a bírák esetében, de hát a többi kategóriáról egyőre szó sincs, még sokkal többen vannak. Tehát, hogy ezeket nem sikerül olyan politikai koalíciót kialakítani, ezeket véghez vigyek. Tehát, hogy a reformoknak a jele megvan meg a szándéka, de ez még tulajdonképpen inkább egy erőpolitika, mint egy tudatos társadalmi reform.
Ugye hát mindig itt főleg székelyföldi vagy erdélyi magyarok azt várjuk el, hogy az alulról felfelé irányuló kezdeményezés az valósuljon meg. Hát sajnos ebben az esetben az valósult meg, és azt vártuk volna el, gondolom a lakosság azt várta volna el, hogy ezúttal felülről lefelé valósuljanak meg a reformok, hogy kezdjük az állami intézményekkel, a kormány mutasson példát, akár a kormány, akár a parlament szintjén arra vonatkozóan, hogy íme kezdjük a mi saját intézményeinkkel. Aztán sok rokonnal, baráttal, jó ismerőssel lesz valami, akik ott éppen ott vannak ezekbe az állami intézményekbe. Szóval miért nem volt bátorsága ennek a kormánynak? Mindenki azt hitte, hogy jön Bolozsán, Nagyváradról, Bihar megyéből, aki már hajtott végre reformot a saját megyében, megyei tanácselnökként, aztán itt hát érthető módon, hiszen szociáldemokratákkal alkotnak többek között egy kormány, de mondhatjuk a másik két pártot is, hát bizony falakba ütközött.
Igen, nem könnyű. Az a helyzet, hogy akár ha megint nézzük meg egy akár, azért, hogy megértsük a nagy politikát, vagy az országos politikát, most mondom egy olyan valaki, én közgazdász vagyok, nem politológus, de azt gondolom, hogy valaki oda felkerül, miniszterelnök, államelnök legyen az Egyesült Államok, vagy Románia, vagy bármilyen más ország, ahhoz rengeteg támogatóra, politikai háttérre, tehát nagyon kevesen vannak olyanok, akik önerőből ott tudnak lenni. Ha meg egy politikai szervezet áll mögötted, ott a politika kompromisszumokról szól, támogatókról szól, érdekszférákról szól, tehát ahhoz, hogy oda egészen feljuss, rengeteg embernek kell legyél hálás, bármennyire tökéletes ember vagy, és nincs ilyen nyilván, ahhoz az kell, hogy téged egy csomóan támogassanak, és akik, amihez oda kerültél, benyújtják azonnal a számlát.
Tehát, eljött a fizetés ideje.
Eljött a fizetés ideje, és ez nincs ez másképp, mondom, ez nem egy román sajátosság, vagy magyar sajátosság. Jó, persze pont ha már a magyar nemzeti szintet nézzük, ott lehet, hogy árnyaltabbak egy pici dolog, de egy atipikus helyzetről beszélünk, ahol nem ilyen, tehát most magyar politikában nem úgy van, mi román politikában, vagy akár az amerikaiban is, vagy ezt a két országot említettem, hogy négy évenként cserélgetjük az embert, hogy nincs idő, vagy nem volt idő, nagyon sok a demokráciában gyakran nincs nagy idő felépíteni egy olyan stabil kormányzási rendszert, amivel aztán akár megengedjük magunknak, hogy hosszú távon gazdaságpolitikát építsünk, és evezzünk inkább erről a területen, hiszen ebben vagyok én magam jártas, nem szeretnénk itt most feltétlenül politikai nézeteket megosztani, de az tény, hogy valakinek négy éve van arra, hogy bizonyítson, vagy néhány román politikában néhány hónapja van, hiszen Bolozsánnak semmi esélye, eleve fél mandátuma van, tehát nem egy teljes politikai ciklust vissza, fél mandátum alatt kell gazdasági reformokat véghez vinni, mert nem kétlek senkiben, mérnek az ellenkező bebizonyítása előtt, hogy jót akar és reformokat akar, de hát Romániának sokkal több miniszterelnöke volt az elmúlt 20 évben, mint amennyi mandátum volt, tehát hogy szinte senki nem vitte végig a mandátumát, tehát hogy ezt akár egy családi vállalkozásnál, ha valaki 6 hónapot kap, 2 évet kap arra, hogy fejlődítsen a vállalkozást, egyszerűen ilyen tűzoltással tud csak foglalkozni, illetve megtanulja, hogy megy, már is menesztik.
Hétfőn azt hiszem beszélgettünk, igen, Nyárád Szereda polgármesterével, múlt héten azt mondták, hogy idén fogadják el a helyi önkormányzatok karcsúsítására vonatkozó törvénycsomagot, polgármester úr mondta akkor, hogy ő ezt már úgy kb. 2 éve hallja, hogy majd a jövő héten, tehát ezen a héten sem jött el ez az intézkedés csomagnak az elfogadása. Lesz mégis állami karcsúsítás, hogy gondolja? Át tudjuk vészelni ezt a technikainak nevezett recessziót, hogyha nem csökkentjük ezeket a kiadásokat, hiszen bevételi oldalon most már úgy tűnik, hogy valamennyire rendeződött.
Igen, a kiadási oldal kell, és ez a nehezebbik része, és olyan a helyzet, hogy ezt egyszerűen kénytelenek vagyunk átvészelni, vagy nincs más út, mint átvészelni. És itt jutunk el a reformok részéhez, hogy ez reformok nélkül nagyon nehéz, mert ideig, óráig lehet egyik zsebből átpakolni a dolgokat, és azt mondjuk, hogy reform, és az egyik munkakörből átteszünk valakit a másik munkakörbe, és közben, tehát, hogy valamilyen szinten még a eddig kevésbé ügyesen mozgó önkormányzatok szintjén még mindig van egy kis lehetőség az ügyeskedésre. Ugyanakkor azok a települések, ahol ezek a reformok részben jó gazda miatt, részben a törvények betartása vagy miatt, már korábbi intézkedéscsomagok miatt már ezek a karcsúsítások megtörténtek. Ott például a látványos változásra nincs mit számítani, hiszen ha már a létszámcsökkentés megtörtént, elkezdtek rendesen működni. Pont ez a baj a reform hiányával, hogy Bukarestből és a fentről történő építkezésnél ugyanazokat a százalékokba dolgoznak mindegyik önkormányzatnál. És akkor van, ahol lehet-e van értelme ennek a csökkentésnek, és valahol nincs értelme. Tehát ezek nem reform, hogyha azt mondjuk, hogy 10%-kal csökkentsétek a létszámot egységesen, mert valaki már élet csökkentette, és tulajdonképpen őt is sújtjuk egy olyan intézkedéssel, amit már korábban a megtett. De visszatérve a jövőbeli reformokról, tehát tulajdonképpen a beszélgetésének valószínűleg az alapját az okozza, hogy a jegybank elnöke nagyon ritkán nyilatkozik. Tehát tegnap előtt jelent meg a nyilvánosság előtt Mugor Iszerescu, ami tapasztalt közgazdászok számára ez mindig egy nagy figyelemfelkeltő momentum, vagy a tőzsdei szereplők, vagy mások számára, hiszen nem egy TikTokerről van szó, vagy egy média tartalom készítőről, aki minden nap valamit mond, és akkor aztán követjük, vagy nem.
És nem is politikusról. Nem is szeretik a politikusokat.
Nem is szeretik. Úgyhogy igen, ezt a politikusok is szeretik. Nem mondott teljesen rossz dolgokat, persze ő jelentette be ezt a technikai recessziót, de ugyanakkor elmondta azt, hogy bár a bevételi oldalon, és a kiadási oldalon továbbra is egy több mint 20%-os, jelen pillanatban 23%-os hiány van, de csökkenő tendenciát, tudom, hogy például pozitív információ, valamilyen szinten a mérleg nyelve mindig rosszul mutat, de legalább elmozdulni látszik jó irányba. Persze módosítani kellett az inflációs prognózist, ami nem a legjobb dolog, és ezen csodálkoztam, hogy miért módosították az inflációs prognózist, mert a 6,5%-os tervezett érték, az nem olyan, ezzel kibékültünk volna évekkel ezelőtt, egy kitűnő érték. Ismét szóba hozta, nem tudom, hogy újságíró kérdése, vagy a nyilatkozatának a része volt az euróövezethez való csatlakozás kérdését, ami megint egy újdonság, mert évek óta senki erről nem beszél. Részben rossz gazdasági mutatók miatt, részben szerintem politikai szándék miatt is. Úgyhogy valóban olyan...
Hát valószínű, hogy a bolgárok euróvezethez való csatlakozása váltotta ki ezt a... Igen. Hát ezt az irítséget mondjuk román részről, hogy íme a bolgároknak lehetett nekünk, meg még mindig nem lehet.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Részben politikai kérdés is. Lehet, hogy a politikusok felé üzent ezáltal a jegybank elnöke, hogy fiúk, a kérdésben mi az álláspontotok, hogy mindenki mélyen hallgat. Mert bizonyos szempontból sokkal román gazdaságnál sokkal jobban teljesítő gazdaságok egyetlen azt mondták, hogy felejtsétek el az euróövezetet, például a csehekre gondolok, és más országokban lévő politikusok, illetve szakértők, hogy általában a közgazdászoknak nincs teljesen egyértelmű álláspontja, vagy megosztik a nézet az euróvezetnek a jövőjéről. Én azt hiszem, hogy a román tétova hozzáállás, hogy erről mondjuk a politikum nem fog egyértelműen újra határozottan fejre majd feketét mondani, tehát valaki azt mondja, hogy nyilván most elkezdünk róla beszélni, jóval 2030 után beszélhetünk a romániai euróvezetéshez csatlakozásáról, de egyáltalán erről most kell beszélni. Ha most valaki azt mondja, nagyon határozottan a jelenlegi kormány, hogy felejtsétek el, ami nyilván nem örvende neki az európai partnerek, nem örvendéninek, felejtsétek el, akkor ezt tudjuk, hogy kb. 10 évig Romániának meghatározza a gazdaságpolitikáját. Vagy ha valaki azt mondja, hogy igen, akkor meg el kell kezdeni ehhez a tevékenységet. Én egyelőre szerintem Iszerőszk úrra csak ennyit mondott, hogy fiúk, ebben a kérdésben mi az álláspont. És igen, mégis a fő gondolatom az volt, hogy túl ezen a román tétovázáson ebben a kérdéskörben, mert azért nincs teljesen fehér-fekete narratíva, nyilatkozatok nincsenek ebben a kérdéskörben. Szerintem, ha nagyon nagy baj van, akkor úgy fogják megoldani az Európai Unióban, mint az Ukrajnának a csatlakozási kérdését, hogy nem számít, hogy milyen mutatóid vannak, honnap te euróvezet vagy. Tehát, hogy nyilván a mostani jogszabályok szerint nem, de ha ez geopolitikai érdek lesz, akkor ez a folyamat felgyorsulhat.
Igen, és egy belpolitikai téren miért nem mernek vajon évek, évtizedek óta a veszteséges állami nagyvállalatoknál átszervezést végrehajtani? Gondolhatok itt egyrészt a Román Vasúttársaságra, amely hát most már úgy tűnik, hogy kilátástalan helyzetben van, de akár gondolhatunk a Román Posta helyzetére, amely lehetne vagy az is kellene, hogy legyen egy stratégiai intézmény az országban. Látjuk például Magyarország példáját, ahol hát bizony elég komoly piaci részesedése van a Magyar Postának Magyarországon, ellentétben a Román Postával, ahol a olyan belső információkból tudom, olyan szolgáltatásokkal kívánnak a piacra belépni, amivel nem tudnak versenyt felvenni a gyors posta szolgálata például, ahol nyilván nem tud egy állami vállalat megfelelni ezeknek, viszont van számos olyan szolgáltatás, amelyből mások nem kérnek, a magáncégek nem kérnek, viszont a posta egy kis átszervezéssel ott bizony komoly piaci részesedést tudna szerezni.
Hát, ami az állami vállalatokat illeti, pontosan ez van részben, köztudott az, hogy a néhány stratégiai, vagy inkább néhány szűkös erőforrás, tehát most beszélek helyitől, országos szinti dolgokig, tehát a bányaipar, de akár helyi szinten mondhatom a vízszolgáltatást, hogy azt nincs más, mi nem teheti más, altalajkincsek miatt, vagy infrastruktúrális okok miatt nem fog vizet szolgáltatni senki más, mint az Aquaserv a környékünkön, mert egy ilyen magánvállalkozás, alternatív vállalkozás szinte gyakorlatilag lehetetlen. De ugyanez a helyzet a néhány stratégiai iparágban, az energetikában és más területeken, és nyilván az elosztási hálózatról beszélek, ahol infrastruktúra kell, az magánterületeket magáncégek nem tudják elvállalni. Tehát leszámítva ezeket a nagyon fontos stratégiai területeken, minden más területen az állami vállalatok bizonyultan veszteségesek, akár még a vasúti szállítást is, és a légiszállításról ne is beszéljünk, hogy hasonlítsuk össze a magyarországi, vagy emlékezünk a magyarországi helyzetre, ahol Kelet-Európa, vagy a világ egyik legjobb fapados légitársasága tudott kifejlődni, miközben úgyhogy az állami légitársaság látványosan csöndbe ment. Vagy egyszerűen úgy döntöttek, hogy nem lehet tehát, hogy az állam az hagyományosan rossz gazda, nem tudja részben a közpénzekre való odafigyelés, a bonyolult döntéshozatali mechanizmusok, a politikai érdekek, meg egyáltalán a kidolgozott főleg a közpénz pénz felhasználása érdekében kidolgozott eljárási rendek nem teszik lehetővé a jelenlegi gyors piaci környezetben a hatékony működést. És ennek az az eredménye, hogy ezek a vállalatok látványosan veszteségesek, és persze, ha az előző gondolatainkhoz még hozzácsapjuk azt is, hogy általában ezek a vezetőnek a vezetői kerülvezzenek most nagyon pozitívan fogalmazva egy politikai támogatást is, akkor olyan vezető kell legyen, aki nem csak ügyes, hanem lehetőleg élvezze az éppen kormányon lévő személyeknek a bizalmát. És ez a kettő ritkán szokott együtt teljesülni, emiatt rosszul mennek ezek a vállalatok. És azért nem mennek ilyen régóta csődbe, mert részben ott van a politikai érdek, a támogatás, hogy hát a mi emberünk vezeti, akkor most ne tegyük a kellemetlen helyzetbe, hogy az, aki becsukja az ajtót a román postán, vagy a román vasútnál. És másrészt ott van a jogos nemzeti érdek, hogy valamilyen szinten ezeknek akkor is működnie kellene, vagy kell létezzen, mi van akkor, hogy itt napra a másikra olyan gazdasági vagy politikai helyzet alakul ki, amikor a magánvállalatok egy napra a másikra azt mondják, hogy oké, nem csináljuk, elmentünk, akkor ki fogja a nyugdíjakat kiszállítani, vagy ki fogja megoldani a közszállítást. Tehát valamilyen szinten ezt teljesen leépíteni nagyon kockázatos, vannak ilyen országok, de nem jellemző. Tehát valamilyen szinten az állami apparátushoz, ugye a hadsereg, rendőrség hozzátartozik, valamilyen szinten egy vasúti rendszer nem csak működtetése, hanem a infrastruktúra fent, nem az infrastruktúra gondolok, hanem a járművek, tehát eleve a szállítási feladat, mert az infrastruktúra Romániában továbbra is az állam kezében van a legtöbb ilyen stratégiai területen. De a lényeg az, hogy ezek valamilyen szinten, akik amellett kardoskodnak, hogy tartsuk így egy kicsit vesztességesen, vagy jó kis vesztességesen, az van, hogy ez nemzeti érdek. Hogy ez így van, az most persze beszélgetés tárgya.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász, egyetemi oktató volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot.